Ez itt a kettes számrendszer, szervusztok, a Rádiókafét halljátok, Behumi Dórival és Veres Dórival. Hama Máté a vendégünk továbbra is, és szerintem folytassuk azért egy picit, hogyha megengeded, Londonnal, hiszen te 18 éves korodban kipenderültél az országból, és eldöntötted, hogy te színészetet angolul fogsz tanulni, és Nagy-Britanniában. Ennek a hátterében az volt, amit lehet olvasni a bulvárlapokban, hogy a Mission Impossible-t nézted 10 évesen, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd csinálni, és ehhez mindent meg kell tenni. Vagy volt ebben egyfajta menekülés az elől, hogy édesapád árnyékában szemléljenek téged, mint színész, vagy pedig nem tudom, összehasonlítsanak, vagy szóval mi volt ez
nem, a... Nem, igazából nem. Tehát, hogy a másodikra azt mondanám határozottan, hogy nem. Hiszen pont egy olyan szándék van ebben, én azt gondolom, ami ezt már elhangoztattam egy párszor, de nekünk van egy nagyon furcsa hármasunk, a nagyapám, apám és én. És a nagypapám, ő amatőr színjátszó volt, de nem mondta el édesapámnak, csak akkor, amikor az ő sikerei már tapasztalhatóak voltak, és a legenda szerint akkor kinyitott egy ládát, és akkor abban volt benne minden színlap, fotó, szövegkönyv, és mindenféle olyan dolog, vagy bizonyíték, tárgyi bizonyíték, ami az ő ilyen jellegű múltját tudta igazolni. És van benne egyfajta, azt gondolom, hogy
egy fejlődéstörténet?
Igen. Az, hogy ő, amit ő elindított, azt apu arra a szintre tudta emelni, ahol ugye nyilvánvalóan...
Ahol a Kossuth-díjat osztják?
A Kossuth-díjat osztják, meg nemzetszínészet, meg hát én nagyon nagy szeretetnek örvendett, és igazából nem tagadott szándék volt már egészen fiatal koromban az, hogy mennyire marha jó lenne az, hogyha a Haumann nevet nem csak az ország határon belül, de az ország határon kívül is megismerhetnék. És ez valamiféle, én azt gondolom, hogy egy, nem tudom, talán egy ilyen elégtétel, vagy valamilyen, nem tudom, egy kicsit a férfiak közötti egy ilyen gyerünk Haumann dolog van benne, azt hiszem.
De akkor ez nem egy rivalizáció a férfiak közötti,
nem.
Hanem egy pont egy összefogás.
Kézen fogjuk egymást 3 generáción keresztül, én inkább ezt mondanám. És ezért nem gondolok erre úgy, hogy az apunak az árnyékáról menekültem volna valaha is ez ügyben. Nem.
Nem, lehet, hogy ez egy picit pejoratív ez az árnyék, szerintem itt a Dóri arra gondolt, hogy mi erről beszéltünk, tehát összegít inkább arról lehet szó, hogy azért az apukád személye, illetve a neve azért egy akkora olyan úgy hangzó név, hogy nincs ember Magyarországon, aki ne tudta volna, hogy ő kicsoda, és így elindulni ugyanabban a cipőben, ugyanarra a pályára, sokak szemében, ja, hát neki könnyű, mert ő is Haumann, de ugyanakkor szerintem ez egy csomó esetben sokkal nehezebb, és göröngyösebb út, egy híres embernek a gyerekeként elindulni ugyanazon a pályán. Tehát lehet, hogy inkább a Dóri erre gondolt, nem?
Jó, de szerintem értetted, hogy nem bántásnak szántam ezt. Igen. Na viszont én nagyon érdekelne ez a Guildhall School of Music and Drama, mert hogy elolvastam, hogy kik végeztek itt, hát ez egy nagyon illusztris lista.
Igen.
És hát nem tudom, hogy rajtad kívül magyar...
Nem volt
végzette mint. Ott, te vagy az első, aki ott kapta a színész diplomáját. Igen. Szóval, hogy azért erről egy picit mesélj, kérlek, hogy például egy felvételi hasonlóan működik-e, mint itt nálunk, hogy 5 monológ, 10 vers, 2
nem.
ének.
Nem.
3 népdal.
És akkor te lesz, vagy nem?
Hát igazából ők, nekem ez ugye elég régi vágyam, vagy álmom volt, ahogy ugye az elején is mondtad, hogy a Mission Impossible volt az első talán, de kicsit elébb mennék azért ennek a dolognak, tehát én gyerekkorom óta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni, mint szakmát.
De hogy kint?
Nem, az a kint az tulajdonképpen szerintem olyan 14-15 éves koromban kezdett el engem úgy, pont ez a szándék, amiről beszéltünk, hogy a nagyapám, apám is miattam foglalkoztatni, ami utána egy löketet adott csak egy olyan romantikus film, most ezt nevezhetnénk bármelyiknek, hogyha mondjuk 50 évvel ezelőtt történik ez, akkor lehet, hogy egy Errol Flynn miatt van egy ilyen késztetésem, hogy belemenjek ebbe az óriási játékba, hiszen ki ne szeretne gyerek lenni megint, vagy kardot forgatni fiúként, vagy lövöldözni, vagy Starsky és Hutchot játszani, vagy bármi hasonlót. Tehát most ezeket lehetne mondani. Hát apu is olyan volt, hogy bement egy díszletbe, és kopogtatta a falakat, és imádta azt a játékot, hogy kamu egy várfal, vagy az, hogy ugyanúgy néz ki, vagy nem úgy néz ki mondjuk egy lerakott macskakő, mint ahogy a 2013-ban a Herkules díszletébe tette, amikor elvittem magammal a forgatásra, hogy nézze meg, hogy akkor most egy hollywoodi filmnek ez hogy is történik, ez ilyen jellegű napja, forgatási napja, és hát ezt a fajta gyereket tulajdonképpen ő is, és én magam is így őrzöm nyilvánvalóan a mai napig. De hogy akkor a Guildhallra visszatérjünk, meg a szándékokra visszatérjünk, hát igen, ott nagyon, nagyon jó nevek jöttek ki abból az iskolából.
Azért mondhatsz párat.
Ewan McGregor, Joseph Fiennes, Orlando Bloom, Damien Lewis.
És Halma Máté. Igen.
És hát a felvételi az ilyenkor úgy néz ki, én három helyre mentem el egyébként, tehát nem csak a Guildhall volt az egyedüli, és engem az elsőnél ott el is kaszáltak, az a Lambda nevezetű volt, London Academy of Music and Dramatic Art, az volt, aztán utána a Royal Academy, az volt a másik, a RADA, és a Guildhall volt az, ahol én a legotthonosabban éreztem magam, és hát mondani se kell, szerintem érzitek ti is, hogyha van egy olyan közeg, amibe belekerülsz, vagy egy olyan épület, ahol jó lenni, vagy ahol valami nagyon furcsa érzése van az embernek, hogy valami nem stimmel, és a Guildhall abszolút az a hely volt, ahol annyira otthonosan éreztem magam, és annyira kedves volt mindenki, hogy ott valami úgy a helyére állt, és úgy stimmelt.
Mennyire volt nemzetközi ott a te osztályod?
Egyáltalán nem volt az.
Tehát
egyáltalán
az angolok és a kelet-európai?
Nem, hát igen, ebből a tekintetben igen. De volt, talán még felettem volt egy belga fiú, és alattam volt egy portugál lány. Tehát, hogy van rá példa, hogy néha bevesznek maguk közé egy-egy Anglián kívüli országból tanulót, diákot, de nem jellemző rá, tehát nem egy nemzetközi jellegű, hanem egy abszolút angol iskola.
Mennyire kellett tudni angolul ehhez? És honnan tudtál annyira angolul?
Én erre készültem már gyerekkorom óta, ahogy mondtam, és szándékkal mentem el egyébként annó még egy szendvicsezőbe szendvicseket gyártani, mert tudtam, hogy amerikaiakkal fogok ott találkozni, és gyakorolhatom a nyelvet, és nekem onnan barátaim is lettek, akik rengeteget segítettek az én fejlődésemben.
Tehát a kiejtésben, vagy ilyesmiben?
Igen, én akkor megérkeztem egy általam gondolt amerikai kiejtéssel, és aztán utána nyilvánvalóan az évek során az abszolút angolba ment át.
De várjad, ez nem szexi, ha valakinek van egy akcentusa, egy érdekes kiejtése?
De, és ezt meg is lehet őrizni, és az ilyen jellegű identitásodat semmilyen szinten nem akarja az iskola kisajátítani. Vagy árabolni tőled, sőt, szorgalmazzák az embereket arra, hogy a saját hangjukon szólaljanak meg, de ugyanakkor pedig egy követelmény az, hogy a standard angolt azt mindenki szépen tudja beszélni. Aztán utána vagy használod, vagy sem, mint ahogy a többi olyan dolgot is, amit esetlegesen ott megtanítanak neked, mint egyfajta kelléktárat, vagy egy ilyen...
Most akcentusokra gondolsz? Különböző akár, angol akcentusokra?
Hát azt is muszáj.
De igen. Érdekes.
Igen.
Egyébként ilyen tájszólások például angol.
Hír, skót, amerikai, standard amerikai, déli amerikai, tehát hogy nagyon sokféle fajta.
Annyira nem szeretnél, akit produkáltatni. Igen, hogy egy ugyanolyan mondatot nem mondasz el kedvenc akcentusaiddal.
Várjál,
akkor mi is szereplünk, mert megmondjuk, hogy szerintünk hova való. Az úgy jó?
Nem csinálok most belőle, milyen cirkuszi
vajmacik.
Nem, ez igazából az a helyzet, hogy ez nem csípőből tüzelés, tehát hogy ez
ja,
nem...
Ezt tanulunk fel.
Persze, hát ezeket át kell az embernek kalibrálni a hangokat saját magába, a nyelv pozícióját, tehát hogy...
Jó, lehet ezzel, hogy ilyen észrevettük, nem akartuk ezt bagatelizálni.
De egyébként még nyilatkoztál is az Oppenheimer kapcsán, igen, hogy te az annó kivándorolt magyarok angol akcentusát tanultad meg.
Igen.
Ami nem olyan, mint
tehát,
a mostani kivándorolt magyarok.
Elképesztő.
Nem lehet, mert igazából már annyi hatás éri a fiatalokat, hogy nagyon közel állnak az igazsághoz, hogyha egy-két akcentus le akarnak másolni, akár angol legyen, akár amerikai legyen, mondjuk egy standard amerikai.
Mert ezt most hogy érted, hogy...
Hát
hogy
mindent nézik
az összes. A YouTube-ról simán tudunk mindent.
Honnan, meg aha. Netflix, meg nem tudom, tehát ezek a dolgok, ezek nagyon közel hozzák ezt.
De akkoriban nehéz volt.
Nem volt.
Igen.
Őszintén.
És akkor tehát, te hogy tett a szendvicsező is kész?
Maximum.
Bocs, belebeszéltem. Tehát te ezt a szendvicsezőt használtad.
Aha. Igen.
Elképesztő.
Nekem az volt.
Meg a VHS kazettákat. És hogy nézett ki ez az iskolai rendszer itt is? Úgy képzeljük el, hogy voltak ilyen rostavizsgák, vagy megméretetések?
Igen, hogy visszatérjünk arra, amit kérdeztél, ott tulajdonképpen három dolgot kell vinni, és három monológról van itt szó. Az egyik egy Shakespeare, a másik egy Shakespeare korabeli, és a harmadik pedig egy abszolút kortárs. És ez a három szerintem ez tökéletesen elég. Én nem gondolom, hogy nagyon sokat kéne vinni, mert uh-huh. azért lehet látni, persze. hogy kiben mennyi van, szerintem három monológ után is.
A kortárs mi volt, azt mondd meg?
A kortárs, azt én összehúztam, az a True West nevezetű Sam Shepard uh-huh. darab, ami egy nagyon jó pofa darab. Ez egy testvérpárnak a története.
És te csináltál egy monológot?
Amerika déli részén, igen, és abból csináltam egy monológot egy apáról, aki elvesztette a fogait.
És mit gondolsz, hogy hol fogtad meg őket a felvételin?
Én azt gondolom, hogy nekem volt egy olyan köröm, hogy nagyon összetett ez, mert az első rosta az nyilván egy nagyobb szórás, és ott egy panel előtt kell szerepelni, ahol körülbelül egy olyan 10 vannak a tanárokból. Ezek a tanárok a különböző osztályoknak a fejei. Tehát ott van a színművészet, head of acting, legteteje, akkor ott van a beszédtechnika, a beszédtanár, akkor ott van az akrobatika, ott van a mozgás, tehát hogy mindegyik valamit néz, improvizáció, stb. Ezek így fel vannak bontva különböző osztályokra, és ebből 10 ember, beleértve az igazgatót is, gyorsan ömlesztve megnézik azokat, akiket uh-huh. aznap szántak meghallgatásra. Rengetegen vannak egyébként, ez körülbelül szerintem, hát egy olyan 2000 ember biztos szerintem, vagy 2500 ember biztos, hogy megy jelentkezni egy ilyen ebből körre, és ebből 24 az, akit felvesznek.
Hát Máté, igen. Nagyon durva.
Ez már régen volt azért.
Jó, hát akkor is. És akkor már de hogy mi volt az, ami szerinted megfogta őket?
Én azt gondolom, hogy van egy pont, amikor úgy az ember érzi, hogy tud-e kapcsolódni akár egy kéréshez, vagy egy instrukcióhoz, vagy tud-e magán annyit kanyarintani, amennyit kell. Vagy van-e olyan színész agya? Például volt egy improvizációs gyakorlat, amit én nagyon élveztem. Ez most kicsit így ugrálok így a napok között, mert ez több napra vetül ki egy ilyen meghallgatás, és ennek ugye több rostája van. De ha csak az improvizációs dologra gondolok, akkor körbe-körbe kell egy adott ponton rohanni egy szobában. És nem értettem, hogy miért néz ennyire feszülten az éppen akkor vizsgáztató vagy felvételiztető tanár, de nagyon érdekes volt, hogy le nem vette a szemét a srácnak az arcáról, aki futott, és hát most két olyan dolog van, ami ilyenkor történhet. Az egyik az, hogy vagy teljesen hülyének érzi magát az adott ember, aki körbe-körbe rohangál, és nem tud semmilyen szinten kapcsolódni, vagy, és ez a szerencsés helyzet, ilyenkor kapcsol be a színész agy, valamit tesz mögé. Vagy valakit elkezd üldözni, vagy valaki elől kezd menekülni, vagy valami teljesen más dolgot kezd belerakni, és egyszerűen akkor látod a félmosolyt a tanárnak az arcán, hogy na jó, akkor itt.
Mert
és
tudjuk,
hogy kiánk a lelkületéről. Én azt hiszem, valaki előfutottam.
Menekültél?
Egy Mission Impossible lehetett. Hát nem tudom talán.
És például az énektudásodat ilyenkor tesztelték?
Nem, tehát, nem, az énektudásomat nem.
És mi volt, amit, volt-e valami, amivel apukád
instruált,
volt egy mondata, vagy tanácsa. Tanács? Igen. Hát amikor elindultál felvételizni.
A felvételire, hát volt, persze volt, és ez olyan szép, mert ez megvan nekünk még egy VHS kazettán a családi archívumok között, és felvettétek. Ez nagyon szép. Igen, de várjál, most kicsit azért kavarodnak a dolgok, mert ez akkor volt, amikor először kimentem, és amikor már fölvettek. És akkor volt egy ilyen mondás, azt már lehet, hogy hallották.
Nem baj, mert ez, igen, ez olyan, mint egy
romtam.
Mondd el.
Az nagyon szép volt, és azt viszem is magammal, és ez marad is, és jószerűvel szinte majdnem minden előadás előtt az így elhangzik, vagy szeretem elmondani ezt a dolgot, az a gyerünk Hauman. És azért vannak azok a nagyon nehéz jelenetek, amikor tényleg nagyon meg kell küldeni. Mondjuk a Hamletben a második felvonás első képe, ami végig csak a Hamletnek a dumája, ugye a királynőhöz és az anyát kérdőre vonja, hogy...
Ez a szembesítő jelenet?
Szembesítő jelenet, igen, a tekintse képre se másikra itt. És hát ott aztán mindent kell csinálni, tehát ott a Györgyi Annát emelni, táncolni vele, megverni egy ágyon, szóval ott azért van minden, és belengedni ezt az óriási színpadot, és még lélekkel, meg tüdővel bírni, tehát ezért mondtam elején, hogy 3 embert igényel ez a dolog, fejben, lélekben és fizikumban.
És előtte mindig elmondod magadnak?
És előtte mindig elmondom, igen, hogy visszakanyarodjunk ehhez a dologhoz, ez, hogy gyerünk Hamlet, ez így bennem van.
Oh. És apukád játszott valaha Hamletet?
Nem. De én nem beszéltem vele erről, tehát én nem tudom, csak a későbbiekben valahogy azt hiszem, hogy talán anyunk keresztül jutott el hozzám, hogy ő ezt tulajdonképpen nagyon szívesen eljátszotta volna.
Ez egy szerepálma volt?
Hát nem tudom, hogy neki voltak-e konkrét szerepálmai, de biztos, hogy
el. Ne hülyeskedj, soha nem beszéltetek erről?
Erről nem. Nem. De mert nem volt nyilvánvaló.
Mert ez egy hülye kérdés a színészekhez, nem?
Hát de nem is, ez meg ő annyit játszott, és annyi félét játszott, hogy valahogy az embernek nem volt vele kapcsolatban ilyen kérdése, nem, hogy mi lehet, hiszen annyi sokféle dologból ismertük őt.
Meg a hozzáállása más volt, azt hiszem. Mm-hmm. Tehát, hogy máshonnan közelítette meg
ilyen
ezt
alázattal.
A
dolgot.
Alázatból, nem? Igen. Hogy amit adnak, azt
az leszek én. Igen,
meg akkor az kezdett el benne úgy motoszkálni, meg úgy azt szerette volna mindig megoldani, ami a megoldandó feladat, nem pedig sóvárogni valami más felé.
Neked nem úgy volt szerepálmod a Hamlet?
Nem, abszolút nem.
Köszi szépen, nem.
De azért nem azt mondtad, hogy jaj, Karcsi, nem
áll. Nem, köszi szépen. Nem, csak egyszerűen nem jutott az eszembe, hogy ezt egyáltalán eljutok idáig, vagy az, hogy nekem ez vágyam, hogy akkor csak azért is, és akkor majd én leszek a Hamlet, és ilyen nem volt soha. Tényleg.
Én még azért kicsit oda visszamennék, hogy amikor a Guildhallba végeztél, most ne beszéljünk akkor már arról, hogy mi volt a felvétel, én nagyjából értem, hogy mi lehetett benned, vagy mi játszódhatott le benned. De aztán ott van 3 évig egy ember, tapasztalja Angliát, tapasztalja ezt a szakmát. Gondolom azért találkozol egy csomó mindenkivel, aki számít. Tehát biztos van egy elképzelésed arról, hogyha innen kiteszem a lábam a diplomámmal, körülbelül milyen karrierutak állhatnak előttem. Mit képzeltél, hogy lesz?
Ez megint egy érdekes dolog, mert esküszöm, hogy ez pont ma délelőtt jutott az eszembe a futópadon, amikor elmentem edzeni, és apura gondoltam, meg pont erre az eseményre, ahogy az én életem ott kint elkezdődött. És akkor most ugorunk egy picit vissza ehhez a nagyon kedves buzdító mondathoz, a gyerünk Haumannhoz. A következő volt, azt mondta nekem még, hogy ha majd megérkezel, és lecuccoltál, lepakoltad az összes hátitáskádat, bőröndötet, és kezdesz bepakolni oda, ülj le egy picit az ágyad szélére, és maradj el csöndben, és gondolj arra, hogy most kezdődik valami. És akkor nem értettem pontosan, hogy mire gondolt. De emlékszem arra, hogy megfogadtam ezt a tanácsát, és valahogy elkezdtem nézni a saját kezemet, azt, hogy egyedül vagyok. Mert abszolút az volt, hogy valahogy kívülről nézi magát az ember, olyan más, pláne 18 évesen, nagyon sok minden megszűnik.
Nagyon fiatal.
Nagyon fiatalon. És az, hát na, most ehhez ugye hozzá... járul azért nagyon sok minden dolog itt az évek során, ez nehéz is, ez van, amikor könnyel jár, ez van, amikor vágyódással jár, van, amikor az ember nem akar visszamenni, és otthon akar maradni inkább, de aztán mégis elmegy, és akkor utána óriási barátságok szövődnek, hát az enyém az a mai napig tart a John nevezetű barátommal, vagy az Ellen nevezetű barátnőmmel, akivel nagyon-nagyon jóban vagyunk a mai napig, hiszen olyan dolgokon mentünk keresztül, ami tényleg egy életre összeköt minket. Mm-hmm. És ők nem árultak zsákba macskát a Guildhallban, tehát ők azt mondták, hogy ha majd innen kimész, és átlépitek a küszöböt, akkor ez a nagyon kellemes és nagyon baráti és demokratikus kis világ, ami itt van.
Annak bent, vége?
Annak vége van. Uh-huh. De nagyon szépen indítottak minket útnak. És,
ez mit jelent? Hogy tanáccsal, vagy minden, effektív segítséggel?
Effektív olyan Hamuba segítséggel, hogy itt van az összes elérhetőségünk, az összes telefonszám, és innentől fogva, ha bármi van, és akartok még kérdezni, mi itt vagyunk, nem engedjük el úgy a kezeiteket. Tudjátok azt, hogy ennek ugye nyilvánvalóan, ahogy mondtam, itt a 4 fal között vége van, de számíthatok a segítségünkre. És hát ugye azért a 3. évben szinte már a rutinra való felkészítés az, hogy ugye hogyan keresi meg az ember a nagyobb ügynökségeket, milyen jelleggel ír nekik levelet, akkor ugye még nem volt olyan szinten, hogy e-mailt küldtünk volna, tehát én emlékszem, hogy egy-egy vizsgára óriási stócnival kellett készülni, tehát hogy egy ilyen nem tudom, szerintem egy ilyen 60-70 levél kimehetett különböző portréképekkel, fényképekkel, és most akkor képzeljétek el azt el, hogy annyi idősen mindazt állni, hogy a postai költség, a levél, a
de ilyenkor színházigazgatóknak, vagy stúdióknak, vagy casting?
Az is, casting uh-huh. Inkább. Vannak színházak is, vannak castingosok is.
Igen, mert ott nem ez a társulati rendszer van igazán, hanem produkciókra.
Nem, ott repertoár van, ott egy-két helyen van repertoárrendszer, de elméletben és gyakorlatban is azért ott ilyen 3-4 hónapokra szerződnek, és aztán utána vagy van munka, vagy nincsen munka után.
De akkor te így képzelted, hogy London?
Én akkor azt képzeltem, hogy az megvan, és akkor azt eleinte végezzük el. Tehát én egyről kettőre néztem csak ezt a dolgot teljesen őszintén, és aztán utána az én életem máshogy alakult. Tehát én egy évig tudtam kint a BBC-nek rádiózni, ami után én hazajöttem, mert itthon támadt munkám, és abból pedig lett egy színházi felkérésem. Tehát én filmezni jöttem vissza, utána elkezdtem színházba játszani, és a színházak meg egy idő után hát jött az Őrkény, aztán volt a Radnóti, aztán utána volt a Nemzeti Színház, tehát hogy úgy valahogy szívesen kezdtek velem foglalkozni.
És hogy innen mi történt a pályád során továbbiakban, sajnos majd csak a hírek után fogjátok megtudni, kedves hallgatók. A kettes szemrendszer vendége Hauman Máté színész, továbbra is maradjatok velünk.